Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és nagy öröm számomra, hogy vendégem a stúdióban Tóth Attila. Talán sokan úgy ismerik őt, hogy Leső. És hát gasztromagazinunkban azt gondolom, olyan emberrel fogunk most beszélgetni, akinek óriási tapasztalata van a főzésben. Köszöntelek, Attila, nagy szeretettel.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat is.
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismernek téged, és talán nagyon sokan ettek már a főztödből is, és megígérjük, hogy az utolsó beszélgetés részlet meg is fogsz osztani receptet. Hogy indult a te életedben a főzés? Itt már bele is fogtunk, ahogy készültünk a beszélgetésbe, és igazán meghatóak ezek az emlékek.
Egy picit annyira visszanyúlnék azért, hogy kicsit rosszabb körülmények között nőttem fel, és nekem az első ilyen élelmiszer beszerzésem, el sem fogod hinni, az volt, hogy elloptam egy pohár kakaót egy óvodának az asztaláról, amik én voltak az udvaron.
Tényleg hihetetlen.
Fogtam magammal, megittem ezt a kakaót, természetesen én ezt megúsztam. Egy nagyon picit a nagypapáim vigyáztak rám egy jó pár éven keresztül, 5-6 éves koromig is. Hát ugye ez benne volt az utca gyerekben az, hogy amit elérsz, azt eléred. Lényegében egy idő után csatlakozott hozzám drága nagymamám, őt mindenki bába asszony volt még akkor az ő idejében, és ő jött el engem meglátogatni, és hozott nekem egy üveg lekvárt. És akkor mondta, hogy ezt majd odaadja a nagymamámnak, és mondtam, hogy ha én kérhetnék belőle most 2 kanál, akkor nagyon szeretnék. És megettem az egész üveg lekvárt, utána eltitkoltuk mindenki előtt, hogy én bevágtam egy üveg lekvárt, nem szóltunk senkinek. Akkor voltam 6 éves, és a nagymamám hazajött, és közölte, még utol laktak a szüleim, és közölte a szüleimmel, hogyha szeretnék, hogy én ott azért nem menjek tönkre, még ne kallódjak, akkor vegyenek magukhoz, és hozzanak el. Ha kell az anyuka, akkor kelljen a gyerek is, és akkor így aztán én egy nagyon boldog, aranyos családba kerültem. Nagyon rossz körülmények között éltünk Mékúton. És hát ugye apu nagyon-nagyon szuper futballista volt, nagyon szuper emberekkel, hentesekkel körülvéve, Suba Gyuri bácsi a régi öreg harcosok közül, ugye, meg hát ugye a társaságukban volt egy pár ilyen, hát én gyerekkoromban egyetlen egy disznóvágást élhettem meg, amit így végignézhettem még ebben a tekerős pörgetőgéppel, amivel pörkölték annak idején a malacot, nekünk ez volt az egyetlen egy csemegénk, és akkor hát ugye innen átugranék, hogy én az utolsó évemben még Mékúton maradtam, anyuék már itt laktak bent, és hát nagymamám az mindig halálra nevette magát, mert vagy túróstészát kértem, vagy mákost, vagy káposztást, vagy lekváros buktát, és akkor azt mondta, hogy kisfiam, vágunk egy kacsát, most mondom, az nagy öröm, de hogy mennyire nem volt nálunk abban az időben ez a hús, tehát a húskérdés egy kicsit nyűgösebb dolog volt, de én ahhoz közel kerültem, hogy akkor megnéztem, hogy hogy vágnak le egy tyúkot, egy kakast, közel kerültem ahhoz, hogy milyen őrült nehéz megpucolni egy kacsát, és akkor volt saját nyusziaim voltak, meg minden, mert azért kis ház volt, és azért 2 család lakott benne, édesapámék, nővériék, meg ugye hát mi is, de azért ettől függetlenül annak hangulata volt. Tehát én annyira imádtam a tejet, amit én sajnálok, hogy ma a gyerekek nem isznak, hogy megfejték a szomszédba, én 4 liter tejet áthoztam, abból egy 2 literes tejet leengedtem a kútba, mert hát hiszen tudod, az volt a hűtőszekrény, lezavartam a kútba, az lehűlt, és akkor fejlt, és én egy szelet vajas kenyérre akkor csodákat ettem, de hát ugye beszéljünk azokról a kenyerekről, amik megszólaltak, amit hazavittem, örökké elloptam a kenyér sarkát.
Tehát
ez igen, és akkor mi úgy mindig nálunk ez, kisfiam, már megint letépkedted, akkor meg fogod enni a belit, és megmondom, mami, hozok tejet akkor majd meg. És akkor én ott ragadtam, és miután bekerültem, hogy az úgynevezett 618-as ipari suliba kezdtem, mert akkor szüleim rábeszéltek, hogy ez a Gebinben működő esztergályos szakma, ez egy csoda, és ez egy annyira jól kerestek ezek a fiúk, tényleg így is volt, mert azért majdnem mindenkinek autója volt, de aztán ugye ez nem sokáig ment, és hát ugye abban az időben úgy dolgoztunk, ugye, hogy minden második volt még szabadszombat.
Így van. Sokan emlékeznek azért.
Igen, elvég. Így van. És akkor édesanyám DS-ben dolgozott irodán, apu mindig a vasútnál dolgozott is. Mondom, próbálok valamit tenni azért, hogy a nagymamám fekszik, nagyon beteg, mondom, valahogy rányítom az ajtót, te mondom, amikám segítené nekem, mondom, hogy főzzünk együtt ebédet. Jó van, kisfiam, akkor az zöldséget, sárgalépát, az hoz be nekem, azt meg, mert azt mondja, akkor csak egy pörköt. Mondom, ami főzzünk nekik levest is. Hát mondom, hogyha nekem te mondod, hogy én mit csináljak, akkor én megpróbálom az alapján összerakni, és tulajdonképpen, amikor hazajöttek, olyan 1 óra fél 2 magasságában, mert akkor nem maradtak 2-ig reggel, kezdettől dolgozni, hanem tudom, bizonyos idővel hamarabb hazajöttek, akkor a leültek az asztalhoz, és mindig azt mondták, olyan jókat nevettem, még mai benne van édesanyám, azt mondja, hát kisfiam, én még ilyen jót nem ettem. Mondom, persze, mama, hát most mondod ezt, meg minden az, hogy a semmi baj nincs a kajával, és akkor kikiabált a nagyban, hogy öcsikém, mert ugye engem öcsisztek otthon, nagyon finom lett. És akkor ennek a szeretete azért úgy megmarad az emberben, hogy utána azért én nézegettem, és akár édesanyámat, meg minden, de olyan hálás, kosztos család volt, mint amint látszik is rajta, hogy mindig azt mondta édesanyám, nektek egy öröm főzni, azt mondja, mert ajókat esztek vasárnap, tehát annak a fáradtságát ugye elviszi az a délutáni másik feladat, amikor el kell mosogatni, meg el kell pakolni, igen, és meg jókat alszunk, és mostanában én is a nejem mondja, hogy segíts legalább a mosogatógép, mert ugye mekkora könnyebbség ma mosogatógép is, segíts már bepakolni, és aztán utána én rövid időn belül én nem voltam annyira oda ezért az én szakmámért, de barátaimtól hallottam, mondom, olyan jó lenne ez nekem, hogy én kimegyek NDK-ba.
Maradjanak velünk hallgatóink, Tóth Attilával Lesővel beszélgetünk a főzésről, és hogy hogyan indult az életében a főzés. Azt gondolom, nagyon romantikus mindez, amit elmeséltél, hiszen nagyon sokak a nagyszülőktől tanultak meg főzni, talán egy picit hasonló módon, mint te, hogy segítettek a hétvégén, hogy ne csak a szülőknek maradjon minden meló. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Lesővel, illetve Tóth Attilával, ugye ki hogy ismert téged.
Igen.
Nagyon szép volt mindez, amit elmeséltél, hogy hogyan indult az életedben a főzés még gyerekként, és hogy hogyan segítettél a szülőknek, mikor a munkából hazajöttek, és hát a hála, amit az arcukon láttál, azért igen, azt gondolom, sok mindenért kápotott. De hogy ugye Eszter Gályosnak tanultál, nem tetszett annyira a szakma, hogyan alakult tovább az életed?
Tulajdonképpen azért nem tetszett ez, ugye én nem készültem arra, ugye, hogy én nekem műtve is voltak a szemeim, és ott nagyon precíz munkákat is kellett csinálni, még kicsit megnehezítette az életemet, de azért úgy gondoltam, hogy még bepróbálkozok egy jó kis NDK-val, mondom, hát, ha valamiért, meg a barátaim mesélték, hogy azért jó ott kint, meg egy kicsit szabadabb vagy, és hát amilyen a tinédzser és a tinédzserkor vége, hogy hú, de jó, megszabadulok egy kicsit a szülőktől, erre belevágok a lovak közé, és akkor na, mondom, gyorsan, akkor elmegyünk NDK-ban, és én a fémunkásnál voltam akkor Eszter Gályos, hát egy kicsit rabló világ volt, ezt úgy idézőjelben mondom, tehát oda-oda ragadtál 6 órakor a gép mellé, az összegrapad el, és ott kettői kőkeményen mindenki, és akkor én ettől átkerültem egy kicsit a barneváli szférába dolgozni, és onnan engedtek ki. És olyan érdekes, hogy amikor kim voltam NDK-ba, akkor ugye döbbenten álltam mindig az árak előtt, tehát számoljál egy márkát 4 forint 20 fillére, ugye abban az időben, amikor én kim voltam, és most gondolom, el, hogy 50 fenningért vettem 5 kiló krumplit. Tehát, hogy micsoda érdekes világ volt az, hogy én lementem, és akkor kiszúrtam magamnak, hogy lesz, ami lesz, köröm, csülök, pörkölt, tehát nekem csinálom kell, mert látom, hogy van köröm, meg csülök, tehát ebből nem lehet semmi probléma. Életemben ilyen rossz kaját nem csináltam, de úgy ették a barátaim, hogy így folyt le a szap mindenkinek, aztán nem baj, Attila, de hogy kicsit hazai, meg minden, mert ugye vittem magam a paprikát, viszont ugye nem igazán volt népszerű, és azért hát annak a gasztronómiai világa azért nagyon érdekes volt egy NDK-nak, mert ott én azért megszerettem egy szójanka levest, ugye, amit olyan sokan nem is nagyon kajázgatnak. Valami félelmetesen finom volt az úgynevezett bokwurst, ami főzött virsli-szerű, tudod, a bratwurstjuk meg a sült. Na most én a bratwurstért nem is annyira, de főzöttet imádtam, az ő kis zsemléjükkel, imádtam a fekete kenyeret, és érdekes módon ott úgy imádtam a fekete kenyeret, hogy tudod, hogy frissen. Tehát ez nem volt érdemes pakolászt, az abból egy jókat kajásztál, meg hát a szükségtörvény bont, ugye elszórakoztuk elég sok pénzt ahhoz, hogy sokszor együnk vajas kenyeret, és így rá is voltam arra kényszerítve ott is, hogy főzzek, és mérhetetlen mennyiségű hanghordozót hordott be édesapám Jugoszláviából annak idején, és ugye hát kezdődtek azok a jó kis diszkós időszakok. Volt két barátom, aki szeretett nagyon diszkózni, és AEG lemezjátszóból dupla lemezjátszót pakoltunk egy asztalba, egymás mellé, én vittem a lemezeimet, bediktáltam a lemezeket, életemben ennyit, most úgy az Omega nosztalgiára visszatérve, életemben ennyi 10 000 lépést nagy lemez nem adtam el, mint ott kint. 90 forint volt egy nagy lemez, ha visszagondolsz, meg 300 forintért adtam darabját, de nekem holland kakaót kellett kivinni innen, meg az Amószappan sláger volt, sőt a Médea sampon, ugye, amit ma már nem is ismernek a gyerekek. És akkor visszafele meg ugye ment a másik tortúra, és ott is bizony rá voltunk sokszor arra kényszerítve, hogy főzzünk magunknak, mert ha hétvégén akartunk valamit kezdeni magunkkal, akkor kellett. Mert viszonyítva ahhoz, hogy én 50 fenigér vettem ugye magát a 4-5 kiló krumplit, azért egy igazi jó étterembe bementem, és kértem egy rumszéket, ami bélszín, magán rajta az omlós vajjal, tudod, amit rásütnek, és sült burgonyával minden, az azért 4 márka 50 volt. Tehát érdekesek a kontúrák, hogy igen, nem, igen. Hogy azért úgy észrevesz az ember, mindent meg tudtál venni, és azért el kell, hogy mondjam neked, hogy az a cukrászat, az a keretnémet cukrászat, az egy csoda volt. És ugye a hétvégék arról szólnak egy keretnémet országban, hogy délben megebédesz, pihensz egy órát másfelet, és barátom a 80 éves bácsi 2 bottal lakó is elment, ha 5 kilométert kellett, ha totyogva, ha lassan a séta, és ennek mindig náluk cukrászda a vége. Kávéval, ugye a kávé, hosszú kávéjukkal, a süteményeikkel, és ott aztán beleragadtam teljesen ebbe a főzőcske, de okosanba, és ugye én a Budapesten a vasút villamosító céghez jöttem már vissza, akkor már nem akartam a szakmámba dolgozni.
Hány évig voltál kint NDK-ban?
Másfél évig voltam kint. Igen, azért azt meg kell, hogy jegyezzem, hogy abban az időben is az volt a divat, hogy azért te csak külhoni vagy. Tehát azért a munkákat úgy osztogatták, hogy a németnek nem volt a keletnémetnek kedve megcsinálni, akkor oda rugdosta éjhozába, hogy már pedig én megcsinálom. Én nekem meg nem nagyon volt választási lehetőségem. Jó volt. Elmúlt egy nagyon szép időszak volt, nagyon sok mindent láttam. Hát én akkor NDK-ból több mindent láttam, ugye hozzáteszem neked, hogy 5 márkáit teletankoltunk egy autót, és a környezetét megnéztük. Én ugye Dresda külvárosában laktam, és azt a környéket, amit lehetett, de én Magdeburgban, Jénában, fönt a tengeren, tehát mind Várnemündében voltam, Rostockban, nagyon sok mindent láthattam, tehát jobban ismertem már majdnem NDK-t, mire hazai kerültem, mint az itthoni dolgainkat, itthoni városainkat. Bár azért nagyon sok helyen dolgoztam, én is, mert Zárnytonyi Egyházáig a vasútvillamosítása elég sok helyre elkerültem, de ott is rá voltunk arra kényszerítve, hogy még mindig kaptunk ebédet, de hol innen, hol onnan konyhákról, na most elképzelted, hogy borzalom. Megtanultam a nyírségiektől a bográcsos lambucot. Ugye az is egy csodakaja.
Igen.
De arra is annyira kell vigyázni, mert oda égeted, akkor nagyon nagy baj van. És ugye akkor még kimondottan csak vasbográcsról beszélünk, és abban nagyon gyorsan oda lehetett kapatni, de az érdekes, ha összesült, átsült benne, egy csoda volt.
Tehát akkor szereztél nem kevés tapasztalatot az NDK-ban, hiszen, ahogy mondtad, rá voltál kényszerítve a főzésre. Tehát akkor gyakorlatilag mindig jelen volt az életedben a főzés.
Igen.
És akkor, ahogy mint most mondtál, ugye, hogy Magyarországon is sok felé dolgoztál, igen, és valahogy mindig magadba szippantottad az ott lévő helybeli kajánkat. Igen. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk. Tóth Attilával, Lesővel beszélgetünk tovább főzésről, ételekről. Érdemes velünk tartani, hiszen a végén recept fog következni.
Zöldtál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai gasztromagazint, melyben vendégem Tóth Attila Leső, közismertebb, népszerű nevén. Nagyon-nagyon szép emlékeket hoztál, én azt gondolom, hogy rengetegen odaragadtak a rádióhoz, hiszen amikről beszéltél, akár az NDK-ról, az ott töltött éveidről, a régi diszkózásról, ezek mind-mind olyan sok szép emléket idéznek sokunkban. Még az NDK-ra visszatérve emlékszem, mi is voltunk a barátnőmmel, és akkor a fagyi kelyheket lehetett hogy nagyon potomáron kapni, ugye mondtad, hogy a cukrászda kultúra a német kultúrának szerves része. Ez olyan szép dolog, tehát hogy megajándékozzák magukat az egész heti munka után, valahol ezt érdemes lenne átvenni. És most a nyírség is lambucnál tartottunk, hiszen másfél év múlva hazajöttél Magyarországra vissza.
És akkor, amikor ugye nekünk innentől kezdve kellett jönni, menni az országba, ide-oda utazgatni, mert pesti cég volt maga a vasútvillamosító cég, akkor így aztán ezek élvezettel mentem be éttermekbe. Tehát ugye olyan jól kerestünk mi abban az időszakban, hogy édesapám mindig mondogatta, hogy aranyos kis szakmunkásom azt mondja, te többet keresel, azt mondja, mint én a főiskolai végzettségem, mert ugye aput EF-et végzett. Tehát abban az időben viszont azért ezekre volt igényem. És a budapesti legszutykosabb kis kocsmától kezdve azért patinás éttermekig is eljuthattam, ugye a zöme már egy csomó nincs is meg, meg szórakozó helyekre, és mindig áldott szerelemmel gondoltam rá, hogy mondom, úristen, milyen típusú kaját, azt nekem meg kell kóstolni.
Szerettél újakba belevágni?
Igen, és akkor mondom, hogy hát nekem, és akkor hallod ezt, tudod, jön a pincér, hogy mi az, hogy grenadimmas? Hát drága gyerekem, krumplis tészta, és akkor én olyan jót nevetek ezzel, hogy azért neveket tudtunk adni a kajáknak, és ha már rádióban vagyunk, akkor elsütök egy poént, két rendőr beszélget, azt mondja, hogy te mivel eszed a tésztát? Azt mondja, rádióval. Azt úgy, hogy? Hát az asszony mindig kérdezi, hogy kész rádiót? Olyan jó pofa volt ez a világ akkor, hogy sok helyre eljuthattunk. Tehát én azért országos szinten is bekerültem egy-két olyan körforgásba, étterembe, ahova soha nem gondoltam, hogy eljutok. Lehettem vendége egy molerúsnak, nem tudom, hogy ma elmernék-e menni. Tehát, de azért azt megcsináltuk okosan, hogy mindenhol alapoztunk, vagy máshol ettünk, hiszen azért a mi árainkhoz is az, a mi fizetésünk az azért mindig húzós volt ez a világ. És akkor én onnan hazajöttem, én nem olyan sokára rá, már én könyörögtem, mert ugye nekünk ilyenkor eltolták a katonaságos dolgainkat, és akkor onnantól kezdve az volt, hogy na akkor eltoljuk ezt a katonai időszakot, és akkor elmegyünk katonának, de hogy én ki vagyok kérve 3 évre, hamarabb hazajöttem, nem visznek el. És olyan kényelmetlenül esett, hogy végig gondoltam, hogy 20-on fölül vagyok, mondom, egy 18 éves fiú fog engem bennugrátatni, nem fog jó esni. De aztán ezért úgy túllőttem, és akkor kértük azt a apuval közösen, akkor még lehetett, hogy én szeretnék akkor minél hamarabb menni katonának, és a második, harmadik legnagyobb érdekessége az ott jön velem, mert alapból az, hogy katona vagyok Pécsett, az egy dolog, de a legutolsó, tehát a harmadik időszakom, az ugye 3x8 hónap volt a miénk is, harmadik időszakomban jön egyszer föl a főnököm, hogy drága Attilám, azt mondja, vagy baj van, mondom, mi a baj, főnök? Hát azt mondja, itt van ez a főiskolás fiú, de ez pesti gyerek is, ő teki az ultra, kimarja a kezét, nem bírja az olajat, nem bírja a konyhaszagot, és hát az őrmester, hát neki kéne lemenni konyhaügyeletesnek. Hát mondom, én tegnap voltam őrparancsnok, nincsen semmi probléma, hát attól ma már igazán lemehet. Tudom, jó, rendben van. És akkor voltak mindennek ilyen különféle kis könyvecskéi, és akkor kezemben nyomtak egy ilyet, hogy a konyha ügyeletes kötelmei. Na, kérdezed, hogy néztem ott ki a fejemben, mondom, és akkor nekem ezt a potom 80 oldalt, ezt majd meg kell tanulni. És akkor mondták, hogy hát igen, el kell menni, és hát döbbenet már nem megbántásként ezekről a régi stílusú, meg régi vágású emberekről. Hát egy 8 általánosos alezredesen volt, aki volt az egész ilyennek a főnöke, és gondold-e, hogy hogy kellett tartani magam, hogy odaállok az 1,57 centis ember elé, és mondja nekem, hogy akkor szakaszvezetőm jejjentse a konyha ügyeit és kötelmeit. Te Ági, én nem tudtam, hogy elforduljak, mit csináljak, ne tessék haragudni a lezredes eltárs, mondom, én nem tudtam ebből fölkészülni, majd legközelebb, és a vitánkra kijött a laktanyaparancsok, és mondta, hogy jó van, majd az Attila legközelebb megtanulja, akkor egy fél órás rögdösődés kint mondtam, hogy átveszem a konyhaügyeleti szolgálatot. Hát az is egy külön élmény, ugye, aki volt katona, az tudja, hogy kapsz 6 kopasz katonát, akivel tudsz dolgozni, meg 6 öreget, akivel nem. Tehát az így, csak meg tudod kérni egy pár dologra őket. És képzeld el, hogy akkor mi bevezettük, ha te emlékszel, még lá voltak ezek a üveg, és kávészínű fűszerek voltak, nagyon sok fajta volt belőle, és akkor ezt a fűszer készletet, ezt, hogy rakjuk ki a civil szakács, aki a tiszti konyhának főzött, hogy ezt Attila rakjuk ki oda a katonáknak. Hát mondom, minek rakod ki? Hát a katonának mindig az a baja, hogy rossz a kaja. Tök mindegy, hogy mit azt mondom, itt ebből egy sül ki, hogy nagyon rossz a kaja. De mondom, megértem őket, mert úgy odaadni egy abátszalonnát, egy akkora darabot, amitől letörik a kezed, de hogy belseje nyers, az nem abátszalonna, én nem úgy hívnám. És mondom, sok ilyen probléma van. És úgy képzeld el, Ágika, hogy egy reggel itt van, 2 ebédet választható, 2 ebédet és 5 választható vacsorád. És erre azt mondja a katona, hogy nem szereti. Na, én képzeld el, kitaláltam azt, hogy úgynevezett emzárolt konzervek voltak, tehát ebbe volt székelykáposzta, töltött káposzta, sokfajta ilyen kajánk volt, babgulyás, mindenféle ilyen. És mondtam a katonáknak, hogy jó, ezt nem fogjuk, mert azt csináltuk, hogy forró vízbe fölmelegítettük a dobozt. Ha ő sikeresen a konzervnyitóval úgy nyitotta, biztos, hogy telibe fürdött az olaj, meg a leve, hát ugye fölfújódtak a forró víz hatására. És akkor mondtam a srácoknak, hogy szedjük ki. És hát engem mindenhova kínáltak, el tudott képzelni fölbontogatni ennyi konzervet, és de azért fölbontogattuk, és akkor összerottyantottuk is be, és fölül fűszereztük. Aha. Tehát még egy kicsit adtuk rá egy lapáta. Megfőzettem a szalonnát, de rásütettem az oldalára. Ilyen gyorsan megsütöttük serpenyőbe, érdekes módon nem dobta ki, mert ha valahol mérhetetlen mennyiségű pazarlást látta ez a katonaságból. Ugye hétvégére már nem is adtak olyan kajákat, tehát a vasárnapi ebéd az még tuti, de már a vasárnapi vacsorád az egy olyan Kőrösi Hurka nevű konzerv volt, amit az életben nem ettél, meg fociztuk vele a folyosón. Tehát egy rettenetes dolog volt. És gondold el, hogy azt is úgy átsütöttük egyszer tepsibe az ilyet, kipróbáltuk, csak nem szórakoztunk ott vele, hogy csináltunk rá sült szalonnát, és én ott rengeteget játszottunk már a kajákkal. Akkor már ugye az én életemben az úgy nagyon belecsöppent, mert ez a fiatalember ez nem is tért vissza, amíg én nem szereltem, tehát ő nem jött vissza, és akkor ez nyakamon maradt. Onnan tudom én, hogy szerethető dolgokat csinálunk, amikor egy ügyeletes tiszt azt mondta, hogy szakszikám, hozzon már le a maguk kajájából, nekem legyen szíves, mert azt mondja, azt hallottam, finom volt.
Sok embernek okoztál örömet, hiszen a katonaságnál sok mindent nem lehetett választani, csak amit adtak.
Igen.
Innen fogjuk folytatni, most egy kicsit a te élettörténetet megszakítjuk, és ígérjük a hallgatónak, hogy legközelebbi adásban folytatjuk, hiszen itt, ahogy készültünk a beszélgetésre, mondtad, hogy még 400 embernek is főztél.
Igen.
Lehet, hogy ez pont a katonaság volt.
Nem.
Tehát nagyon izgalmas történetek várnak még itt ránk, hiszen a te életednek szerves részévé vált a főzés, a
így
közösségi
van.
Főzés. Zene után mit fogunk hallani tőled, Attila? Miről fogsz mesélni?
Hát akkor elmondom ugye azt a receptet, egy filézett csirkecombos variációt mondok el, ami bevált, mi szerettük, mi nagyon jó nálunk. Nem egyedi receptek ezek, én azért hozzáteszem azt, hogy mindenki valahonnan egy kicsit lop, egy valaki egy kicsit elcsen, de ez mindig így működött az életben, de azért vannak olyan próbálkozások, amivel érdemes egy kicsit eljátszadozni, de hát ezt beszélgettük előtte Ágikával is, hogy nem lehet ezt úgy csinálni, hogy lopunk innen-onnan receptet, azt kóstolja meg először a család, aztán vigyük be a közösségbe.
Így van. Tóth Attilával, Lesővel fogunk hamarosan beszélgetni tovább egy receptről, maradjanak velünk.
Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és tovább folytatjuk gasztromagazinunkban a beszélgetést. Immár most egy megígért recepttel. Tóth Attila a vendégem, Leső, akinek az életében a főzés egészen gyermekkortól, most éppen a katonaságnál tartottunk, hogy vetted át a konyhát, és okoztál nagyon-nagyon sok embernek örömet avval, hogy igazán foguk alá való finomat főztél. Most viszont jöjjön egy recept.
Gyakorlatilag ez a recept aztán úgy született meg bennem is, hogy én nagyon-nagyon szeretem a szakácskönyveket igazából, de most már a jó Istennek ugye neten is lehet ezekből túrni. Nagyon sok mindent, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki egy nagyon jó kaját készítsen el, ahhoz tényleg a puding próbálja az evés, tehát ezt ki kell próbálni mindenféleképpen, és azt gondolom, hogy ha megfelel otthon egy családi környezetben, akkor nincs vele gond. Gyakorlatilag mindig abból indultam ki, hogy mérhetetlen mennyiségű rántott csirkét eszünk, nagyon sok csirkepörköltet eszünk, és eszünk rizses csirkét. És azt hiszem, itt egy nagyon picit elvágtuk, ugye, meg hát sütünk nyilvánvaló, mert ez teljesen törvényszerű, és ilyen szakácskönyvet fölvágva kerestem egyszer egy olyat, aminek nem békön szalonnát rakunk az aljára, mert nekem erről a békön szalonnáról is megvan a véleményem, olyan szinten, hogy nagyon jó pofa ez egy csirkemájra betekerve, de a mokkal móddal már nem úgy néz ki, egy túros csúszál, ugye ez a békön szalonna. Na most ugye egy vékonyabb szeletre azért azt mondom, egy ilyen 3-4 mm vastag vékony húsos szalonnát kell belecsapkodni az edény aljába, és úgy kell megpucolni hozzá egy citromot, hogy a fehér része a citromnak nem maradhasson rajta, kimagozzuk a citromot, és ezzel ezt szintén betakarjuk a szalonnát, nagyon vékonyra vágjuk a citromot, és rápakoljuk a csirkét, föl lehet önteni tejjel, tejszínnel, kinek mi a világa, hagymával, annyit, amennyi igény szerint elég vörös hagyma, fokhagyma hozzá, és ezt az egészet berakom a sütőbe, és gyönyörűen összerottyantom. Még a saját gyerekeim is azt mondták, hogy apa, ez nagyon finom volt. 80%-os, 85%-os fővés után kiveszed, megfogod ezt az egész szaftot, összetúrmixolod. és az egészet, a szalonnát, mindent a citrommal együtt gyönyörűen összeturmixolod, és én úgy gondolom, hogy egy pici szerecsendiót, tehát olyanokat ki lehet ehhez próbálni, amik úgy igazán finomak. Én ennél ott leragadtam, de finom volt bármilyen egyéb fűszerezés nélkül. Vegetát imádom, sokszor használok én is, sóval azért óvatosabban bánok, bár én sorsabban kajázok, és ezt gyönyörűen összeturmixolva visszapakolod vele a csirkét, és még egyszer összerottyantod, olyat teszel az asztalra, hogy hihetetlen, és ez nagyon sokféle variációja van. Tehát én raktam föl 7 deci vörösborba már csirkét főni, és egy csoda a végén. Az egy francia étel. Arról is beszélhetünk, ha akarunk.
Igen, nagyon jól hangzik, és a szerecsendió, egyébként nekem nagy kedvencem az ilyen tejszínes, teljes mártásokhoz. Fantasztikus ízvilágot ad neki. Igen. Egyébként a csirkét előtte azért befűszerezted, minek vagy a híve?
Csak sózok mindent.
És előtte tehát közvetlenül.
Igen, és akkor utána rajta hagyom, egy kicsit hagyom állni. Én általában nagyon szeretem azokat a kajákat, amit előtte napot be tudsz tuszkolni. Tehát ha húsról van szó, akkor mindennek a pác, és olyan jól át tudja a só járni minden, hogy nem kell másnap már azon kínlódnod, csak maximum egy kis utóízesítés. Tehát én mindent szeretek előre megcsinálni.
Vizes pácot, vagy olajba, vagy simán csak lefedett
utána? Nem, én mindig olajpácolok én is, de hogy az olíva vagy olaj, én egy kicsit olajellenes vagyok, én azért maradtam olajellenes, mert még egy olyan fiú rám szólt itt annak idején, amikor vasúton főzőcskéztem, hogy hát ez nekem nagyon nem tetszik, hogy olajjal raktad föl a csirkepörköltet, és akkor mondtam neki, de ez a szükségbontott törvény, mert mondom, szerettem volna ebbe a gomba bevásárló nevű dologba ide elmenni, mondom magamnak zsíré, de nem volt nyitva, és azonnal bement a MÁV üzemi konyhájára, és hozott ki nekem zsírt, hogy azon hagyjam abba ezt az olajt, de kikiabált szabályosan az ablakról. Mondtam, hogy jó öreg, rendben van, és ő vadkertre került, tehát vezetőszakácsa, és most Budapesten egy étterem vezetőszakácsa. Nagyon finomakat főzött annak idején, a vasúton szerettek oda járni konyhára, amíg volt, és tehát ugye vitt ő bele nagyon sok mindent ebbe. A másik ilyen csodabogár az az, hogy 7,5 deci vörösborba kell felrakni a csirkét főni.
De itt most tepsziről beszélünk, tehát nem lábasból.
Ez rendes lábasba. Rendesen lábasba. Földarabolod a csirkét, 7,5 deci vörösborba, ebbe ezt is tudod használni, tehát ehhez is kell mindenhez ugye általában valamennyi hagyma kell, ebbe nem kell sok hagyma. Ezt is fölraktam úgy főni, ezt is a végén egy kicsit behúzott majd egy kis habarással, és kézzed el, hogy még írja rá, és kicsik voltak a gyerekeim, hogy még tegyek rá egy teljes evőkanál konyakot, mondom, Jézus, ez egy francia kaja egyébként, és akkor mondom, de akkor is ki fogom próbálni. A maga a lilás árnyalatáról egy kicsit úgy döbbenet, a csirke tudod, mert kap egy ilyen klassz lilás árnyalatot. Nem volt rossz maga a kaja, de nem az a típusú kaja, amit mi megszerethetnénk magyarok. Tehát ez most messze nem az. Citromos csirke kiválóan alkalmas, ez egy csirkével is nagyon sok mindent el lehet játszani, ma már még főleg, hogy ennyi zöldségfélénk, ennyi fűszereink vannak, úgy minden további nélkül.
Hát a csirkét nekem a kedvenc ételem, és valóban szinte mindent el lehet belőle készíteni. Ne feledjék tehát a recept, hogyha lemaradtak az elejéről, hallgassák vissza ismétlésben adásunkat. Nagyon köszönöm, Attila, hogy elfogadtad a meghívást.
Örülök, hogy itt lehettem.
Egy igazi ínyenc, aki szeret enni, szeret főzni és szereti a közösségi alkalmakat. Legyenek és tartsanak velünk legközelebb is, hiszen egyrészt folytatjuk az életutat, hiszen nagyon sok kanyar van még hátra, és várunk ismét recepttel is. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget, mindenkinek szép napot kívánok.
Tóth Attilával, Lesővel beszélgettünk. A receptet feltétlenül próbálják ki, azt gondolom, hogy nem fognak csalódni, és tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a figyelmüket, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.